teológusok egymás után írják értekezéseiket, kerekasztalkon, ferenciákat tartanak Magyarországon, a rádió, a tévé foglalkozik a halott látóasszonnyal, Örkény István színdarabot ír a halálról, és egy torz fintort mutat a halálnak ebben a színdarabjában. Beavatottak mondják, hogy egyáltalán nem annyira irodalmi babérokra törekedett, amikor megírta ezt, hanem önmagával viaskodott. Úgy tűnik, hogy a társadalom érdeklődésének a középpontjába kerül előbb-utóbb a halál kérdése. Mert rájöttek az emberek, hogy miközben a társadalom egyik kezével osztogatja a halált, a másik kezével kitessékeli a halált az emberek tudatából. Hogy hogyan osztogatja a társadalom a halált, azt nem kell részletezni, hiszen a háborúktól, terrorizmuson keresztül, közlekedési balesetekig, és így tovább bőven látjuk azt, hogy hogyan osztogatja a halált a társadalom az egyik kezével, de a másik kezével pedig próbálja ezt a kínos témát kitessékelni az emberek tudatából, vagy valamiféle elméletet kidolgoz, hogy te ugyan meghalsz, de miközben építed az új világot, az unokáid majd élvezni fogják a te munkádnak a gyümölcsét. Nem hiába való tehát az életed, akkor sem, ha halállal mindennek vége. Ez is a problémának a kiszorítása a tudatból, és az is, hogy magányosan halunk meg el, különítve spanyol fal mögött. Megszűnt a természetes halál. Szinte-szinte mozgalmat kellene indítani, hogy hagyjanak minket természetesen, egyszerűen meghalni. Tessék csak elgondolkodni, hogy lehet ma egyszerűen, természetesen meghalni. Nem úgy van, hogy hála a társadalom gondoskodásának lehetetlenné vált. Az, hogy valaki éretten, csöndben, fölkészülten, természetesen haljon meg. Mondom, úgy tűnik, hogy az emberiségnek elegendő, elég volt már az, amit kapott. Eszembe jutott a Jób könyvéből, Jóbnak a keserű vallomása. Azt mondja, jó, ilyesmit már eleget hallottam. Gyomorúságos vigasztalók vagytok, mindnyájan vége lesz már az üres beszédnek. Gyomorúságos vigasztalók, vége lesz-e már ezeknek az üres beszédeknek. Elégedetlen az ember azokkal a feleletekkel, amiket költészetben, filozófiában, tudományban, orvostudományban kap. Maradnak tehát a vallásos feleletek. Vajon ezek kielégítőek-e közelebbről a keresztény vallásnak a felelete? Hát itt azt kell mondani egyfelől, hogy valóban drága örökség van a kezünkben, de alázatosan azt is el kell mondani, hogy hűtlenül sápárkodunk ezzel az örökséggel. Nagy lemaradás van a kereszténységen belül is a halál kérdésében. Egy kicsit már előbbre lehetnénk az emberi tudatállapotunk mértéke szerint. De nagy lemaradásban vagyunk, ennek megvannak a történelmi okai. A kereszténység miközben vitatkozott a racionalizmussal vagy az ateizmussal, a közben görcsösen védte a maga megfogalmazott tételeit. Talán egy nyugodtabb szellemi légkörben lett volna lehetőség arra, hogy ne csak görcsösen védje a meglévőt, hanem elgondolkozzék és új fogalmakat, szavakat, új felismeréseket adjon a híveinek. De szinte még külön baj az, hogy a teológusok egy kicsit már előbbre mentek, a gyülekezetek ezen a ponton követik a legnehezebben a teológusokat. Ha valahol van szakadék a teológusok és a gyülekezet között, akkor ez az a pont. A gyülekezetekben még élnek gyermekdett képek, szimbólumok, amelyek a Bibliában, ha jól olvassuk a Bibliát, szimbólumok, jelképek, látható formákba öltöztetett szellemi mondani valók. De hát az emberek még mindig gondolnak ilyesmire, hogy és akkor az angyalok megfújják a trombitát, és akkor a felhők közül előbukkan Jézus, és leszáll ide közénk, és így tovább. Szóval amiket a Biblia mond, és nyilván szellemi értelemben használja a szavakat, azokat vaskos valóságoknak gondolják az emberek. De persze a dolognak a természete is olyan, hogy nehéz itt előbbre lépni. Tudnélik, ez a téma, ez jellegzetesen annak a bizonyos második dimenziónak a témája. És amikor okoskodunk, tanokat fogalmazunk, akkor a második dimenzióból próbáljuk lehúzni az első dimenzióba. A halál és az, ami utána következik, az végképp nem a kísérletezések területére tartozik, végképp nem az emberi rációnak a körébe tartozik. Akármilyen buzgolkodnak most az orvosok, ismeretesek ezek a vizsgálatok, hogy a klinikai halálból visszahozzák az embereket, és akkor gyorsan kérdezik, hogy mit láttak, mit éltek át, könyvek jelennek meg, óriási vizsgálatok folynak. Ezek mind tiszteletre méltó dolgok, és elképzelhető, hogy olyan keresztelő jánosi szolgálatot, útegyengető szolgálatot végeznek, hogy az emberiség ismét megtalálja azt, amit elveszített, a második dimenziót, és abban a halál problémájára is valami feleletet. De mondom, ezt látni kell, hogy a nehézségeink abból adódnak, hogy ez valami több, mint emberi, több, mint a ráció, több, mint e világi valóság, hiszen a halál pillanatában megszűnik a tér-idő érzékelés, emberi magyarázat, emberi felfogás, értelmezés. És ha valakinek van is valamiféle élménye a folytatásról, amikor ide visszaérkezik és próbálja szavakat elmondani, akkor már eleve hiba forrásokat teremtő maga is. Tehát testvéreim, nagy nehézségek között vagyunk, amikor erre a területre merészkedünk, de mindjárt mondom azt, ami szerintem a legfontosabb igazság ezen a bonyolult probléma ebben a világban. Nevezetesen azt szeretném, ezt az egyszerű történelmi tényt szeretném tudatosítani, hogy az első keresztény században nem az volt az igazi szenzáció, hogy milyen nagyszerű tanítást bontakoztattak ki az apostolok és a követőik. Az első keresztény századnak a szenzációja nem a halálról való tanítás volt, hanem az, ahogyan tudtak meghalni azok az emberek. Más a tanítás, és más az, ahogyan megy valaki a halálba. Az első századnak és még néhány századnak utána ez volt a megrendítő valósága, ahogyan azok az emberek tudtak menni a halálba. Valami titokzatos erő birtokában voltak, és úgy tudtak menni a halálba. És amikor minket ez a téma foglalkoztat, akkor szerintem sokkal inkább kellene annak az erőnek a nyitját keresni, mint az eddigi logikus tanításokat megfejelni megint csak valamiféle újfajta logikus tanítással. Persze kötelességünk eldadogni, amit tudunk a mostani tudatvilágosságunkban, ez is feladatunk, de nem ez a megoldás, és egyenként is, testvéreim, nem az a megoldás, hogy itt vagy ott egy csodálatosan kerek rendszert, világos tagolást kapunk üdvözülőkről, elkárhozókról, ítéletek fajtáiról, és itt tovább. Nem ez a logikai rendszer itt a megoldás, hanem azt az erőt kell egyenként megkapnunk, amely erő segítségével tudtak menni az első században az emberek a halálba. És ha egy kicsit a történelemmel foglalkozunk, még nagyobb lesz a csodálkozásunk,
tudnék, ez az első keresztény nemzedék igazából egy nagy csalódást élt át, és úgy látszik valami igazán csodálatos erő birtokában voltak, mert hamarosan feldolgozták azt a csalódást, és mentek a vérpadra emeltővel és győzelmesen. Mi volt a csalódás? Hát az, hogy az első hitük szerint Jézus még az ő életükbe visszajön. Az volt a reménység, hogy ők egyáltalán nem halnak meg, hanem élve elragadtatnak a mennyei világba. Ez egy csodálatos, forró reménység volt, és hosszú éveken át éltek ebből a reménységből. Ez kihatott a hétköznapjaikra, itt-ott már szinte kártékonyan is az apostol dolgálja őket, hogy azért, mert jön vissza a Urunk, azért ne tegyétek le a munkátok szerszámait, eszközeit, azért tessék csak dolgozni tovább. Tehát olyan forró volt a reménység, hogy valóban szinte már a hétköznapi életet, a szerelmet, a házasságot, a munkát abba hagyták, mert jön Jézus, talán már ma éjjel jön. És nem jött, és múltak az esztendők, és nem jött. Ez volt az a nagy csalódás, amit föl kellett dolgozniuk. Azért, ha ebbe bele gondolunk, ez valami igazán isteni titok, hogy ezt a nagy csalódást úgy vészelték át, hogy utána mentek a halálba. Elfogadták azt, hogy nemhogy elragadtatnak fájdalommentesen a mennyei világba, a halál küzdelmet megspórolják maguknak, életben, talán virágzó fiatalságban egyenesen mentek a mennyei világba. Ehelyett jött a hosszú élet a maga nyomorúságaival, és sokuk számára jött a vértanúság. És kibírták ezt, és mentek a vérpadra. Tehát azért mondom, hogy itt a dolgoknak a lényege az az erő, amivel mentek. És ezt az erőt kell megkapnunk, valahol annak a titkát kell megismernünk, hogy hogyan lehet annak az erőnek a birtokába jutni. Idézem az ő imádságukat, amit arám nyelven mondottak, de annyira forró volt, annyira változtathatatlan volt, hogy amikor görög területre kizendült az evangélium, a görögök is arám nyelven mondották ezt az imádságot. Maranatha, ez volt összefoglalva az imádságuk, Maranatha, azt jelenti, hogy jövel Urunk, jövel Uram Jézus. És ezt a forró imádságot, hogy Maranatha, jövel Urunk Jézus, ezt először a szónak a szoros értelmében értették, hogy a felhőket megszakítva, jöjj vissza, szállj le újra e földre, Maranatha, jövel Urunk Jézus. Aztán, ahogy múltak az évek, maradt az imádság, de egy másik jelentést kapott. Összejöttek katakombák vagy erdők mélyén, amikor már üzözték őket, és ott is mondták, hogy Maranatha, jövel Urunk Jézus, de most már úgy értették, hogy ide, a gyülekezetünkbe, a közösségünkbe, és tudtak különbséget tenni, hogy nincs itt közöttünk, és tudtak fölújjon, hogy itt van közöttünk, megjelent közöttünk, ami ülünk. Olyan eleven valóság volt számukra a föltámadott Krisztus, hogy az a Krisztus élményeknek a sorozata segítette át őket ezen az úgynevezett csalódáson, hogy úgy nem jött el, mint ahogy remélték dicsőségben, úgyhogy az egész földkerekség meghódoljon előtte. De átélték azt, hogy az ő kis gyülekezetükbe, együttesükbe igenis meghallgatást talált ez az imádság, hogy Maranatha, jön Krisztus, itt van közöttünk Krisztus, itt van a föltámadott, és a Krisztus föltámadásából vették azt a bizonyosságot, hogy ők is föltámadnak, és nem kell félni a haláltól. Úgyhogy a első keresztények számára egyáltalán nem ez volt a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem számukra a kérdés az volt, hogy van-e élet a halál előtt. ez a szójátéknak tűnik, pedig ez a legmélyebb igazságot szólaltatja meg ez a kettősség. Mi emberek, mai emberek töprengünk, hogy van-e élet a halál után, mert ezt minden kínlódásával, nehézségével együtt valóságos életnek éljük át, és a nagy kérdőjel ott meredezik előttünk, hogy és amikor az urnát beteszik abba a kis lukba, hogy akkor velem mi lesz, vagyok-e, leszek-e még azután is. Van-e élet a halál után, ez a mai ember kérdése. Ők pedig azt kérdezték, hogy élete az, ami a halál előtt egyáltalán zajlik. Van-e élet a halál előtt? Szükség néktek újonnan születnetek. Az ember halva született lény bizonyos értelemben, és szüksége van egy második születésre. És amíg ez a második születés be nem következik, addig halott az ember. Tegnap is már idéztem az igéket. Halottak valátok, aki bűneitekben átmentünk a halálból az életbe, és mi tudjuk, hogy átmentünk. Tehát az ő számukra a kérdés ez volt, hogy az, amit az emberek csinálnak a halál előtt, az életnek nevezhető-e. És a halál nem feltétlenül a testi halál volt számukra, hanem azt mondották, hogy hitáltal Krisztus halálába belemerítkeztünk. Van egy cezúra, van egy töréspont az életünkben, ami addig volt, az kár és szemét, és Krisztusban föltámadtunk, már-e földi életben új életre. Újjá születtünk, és ennek az új életünknek már nem árthat a testi halál. Nehéz nekünk ebbe a gondolkodásba bele rendezni a gondolatainkat, pedig amíg ezt meg nem tanuljuk, addig örökké megválaszolatlan kérdés marad számunkra a halál. Ahogy tegnap Veres Sándor versét idéztem, még csak protokómók vagyunk, előemberek vagyunk, amikor Isten szelleme újjáformál és az isteni élet megjelenik bennünk, akkor születünk, és annak az életnek már nem árthat a halál. De mondom már, ez is egy bizonyos tanítás, és nyilván még tovább kell mennem a tanítás vonalán, beszélni kell ezekről a kérdésekről, és van a Bibliában valami kibányázható gondolatvilág, amit én régóta bányászok, és az eredményeimet most itt röviden elmondom a testvéreimnek, de nem győzöm hangoztatni, hogy ez nem segít senkin, amit most mondok. Amíg valakiben az a bizonyos belső világosság föl nem ragyog, és abban a belső világosságban át nem éli azt, hogy nekem örök életem van, amíg ezen a személyes átélésen át nem megy valaki, addig édes keveset segít a tudás, sőt, délután bizony ezen is elmélkedtem, hogy nem kárték, hogy egyenesen az átélés nélküli tudás. Mert az ember esetleg megnyugszik, hogy ja, így van, jaj, de jó, akkor már rendben is van a dolog, és marad az életnek nevezett halálban. Kockázatos dolog, belső átélés nélkül az igazi belső átélések tartalmát szavakba öltöztetni. De hát mégiscsak ez az út, ez a megbízatásom, tehát valamit mondok tanításszerűen is ezekről az ügyekről. Testvéreim, amikor a keresztények ezzel a Krisztus élményükkel megjelentek a történelem színpadán, tulajdonképpen két tűz közé kerültek, éppen a halál és a föltámadás kérdésében, és ebben a két tűz közötti égésben kellett valahogy megfogalmazni a hitüket, és hol sikerült, hol nem sikerült. Az egyik tűz a zsidóságnak a föltámadás hite volt, a másik tűz, ami égette őket, a görögöknek a lélek halhatatlanságáról szóló tanítása volt. Igazából mind a két rendszerben volt valami igazság, és a mai napig is érvényes. Mind a két rendszerből valami tanulsága mi számunkra, de a kereszténység egyiket se fogadta el. Amit Pál apostol vallott, az nem volt egyenes vonalú folytatása a zsidók föltámadás hitének. Jól lehet, a zsidók hittek a föltámadásban. És amit Pál vallott a föltámadásról, az nem volt azonos azzal, amit a görögök vallottak a lélek halhatatlansága címén. Jól lehet, volt abban is valami hasonlóság, de nem volt azonos. Tehát rettentő keskeny volt az út, és mondom, hol sikerült, hol nem sikerült a fogalmazás, és az egyszerű keresztény népben aztán hol a zsidóság felé siklott ki a gondolkodás, a zsidó gondolat, hol a görög gondolat felé, mint a mai napig. Elmondom tehát, hogy ez a két rendszer milyen feleletet adott az ember sorsra, a további útjára nézve. A zsidó felelet nagyon egyszerű volt, azon oknál fogva, hogy évszázadokon át nem foglalkoztak a halál kérdésével érdekes módon. Mintha a zsidó teológiában ez egy ilyen lelki vak folt lett volna. Jól lehet, körülvették őket olyan nagy világvallások, amelyekben első helyen állt a halott kultusz, a halottakról való gondolkodás. Gondoljunk Egyiptomra, amelyeknek szinte a vallásának a lényege a halott kultusz volt. De a keleti szomszédjaik, Asszíria, Babilónia is sokat beszélt a perzsa vallás gyökereiben, mind a halálról, halál utáni életről beszélt, és a két világok között a zsidóság érdekes módon nem foglalkozott a témával. Nagyon-nagyon szegényes gondolatok volt, csak egy részt olvasok a jó könyvéből, egy kis izenítő, hogy hogyan gondolkoztak a zsidók sok-sok évszázadon át a halál utáni létről. Azt mondja jó, oda megyek, ahonnan nem térhetek vissza, a sötétség és a halál árnyékának országába, a vak sötét országba, a halál árnyékának sötétségébe, ahol nincs rend, és a fény is olyan, mint a sötétség. Ezt együttvéve így nevezték ők, hogy Seol. Nem Sehol, hanem Seol, Seol. A halottak birodalma valami ilyen homályos, rendetlen, rendezetlen, árnyékszerű egzisztencia. Ez volt a maximum, amire eljutottak a zsidók. És csak közvetlen Jézus előtt, és akkor is idegen befolyásra kezdtek foglalkozni a halál utáni élettel. Tehát a zsidóknak alig volt tanításuk, és ez a tanítás éppen ezért rendkívül egyszerű volt. Jézus korában már betört a föltámadás hit a zsidóságba, de nem volt egyértelmű. Az evangéliumok világosan mondják, hogy a sadduceusok pártja például nem hitt, egyszerűen nem hitt a föltámadásban. Tehát maguk a zsidók egymás között még Krisztus korában is vitáztak, hogy van, nincs föltámadás. De akik hitték, hogy van, azok nagyon gyermetegül azt gondolták, hogy visszaelevenedik a test. A csontok összeállnak esetleg, és megint hússal telítődnek meg, és ugyanaz a test a koraiból visszarendeződik, ugyanúgy. Tehát a föltámadást is úgy értelmezték, hogy ugyanez a test visszaelevenedik. És ezzel a zsidó gondolattal vitázni kellett Pálnak, az 1 Korintus 15-ben van ez a könyörtelenül kemény mondat, hogy atyám fiai, test és vér nem örökölheti az Isten országát. Ezzel a zsidó feltámadás gondolattal szembe vitázva mondja Pál, nem az a föltámadás, hogy visszatér az élet a csontjainkba. Még akkor sem, hogyha Ezékielnél van egy ilyen profétai látomás. Nem, a föltámadás nem azonos a testnek a visszaelevenedésével. Valami egészen más. Így küzd a zsidókkal szemben. Test és vér, ez a hústest, ez a vér nem örökölheti. Az Isten országában nem fog megelevenedni. Nem az a föltámadás, hogy visszatérünk a földi létbe. Ez az egyik küzdőtér. A másik küzdőtér a görög gondolat volt. A görögökre leginkább jellemző volt a dualizmus. Az ember testnek és léleknek, mint két külön valóságnak a keveréke. A lélek tömlöcbe került, a test tömlöcébe került, és alig várja a halált, amikor kiszabadul ebből a tömlöcből. A test megsemmisül, a test utálatos, lehúzó, értéktelen valóság, rabság. A görögök gondolata tulajdonképpen nem is a föltámadás, hanem a lélek halhatatlansága, a lélek kiszabadulása a test börtönéből. És azt mondja Pál, hogy ez se igaz. Jó lenne kicsit ilyen fölmérést végezni, hogy akik hisznek a hívők közül még a test föltámadásában, azok mit vallanak? Vagy a megelevenedést, vagy pedig a lélek halhatatlanságát. És Pál egyiket sem vallja. De hát persze nem tudja, ő se pontosan megszövegezni, hogy mit mond. És amit én kiérzek az ő szavaiból, abból a tendenciát mondom, mert az a lényeg, hogy ezekkel birkózva az ő gondolata mely irányba, mert milyen tendenciája volt a gondolatának. És a tendencia számomra teljesen érthető, teljesen világos. Ezt pedig így lehet mondani, hogy Isten az egész ember szereti, testestől, lelkestől. És Isten az egész embernek készít üdvösséget. Hogy ez az egész ember aztán hogyan jelenik meg az Isten előtt a teljes üdvösség állapotában, arra nézve Pál apostol is újra meg újra neki rugaszkodik, és új meg új képekkel próbálja, főként az első korintusi levél 15. fejezetében képekkel próbálja elmondani. De most itt rövidre fogom a dolgot, és egy ilyen görög szó különböztetést hozok ismét a testvéreim elé, mert a görög nyelv azért mégiscsak kulturáltabb, csiszoltabb nyelv volt, és finom árnyalatokra volt képes a görög nyelv, és volt benne például ez a két szó, hogy szarx és szóma. Az embernek van pszichéje, van pneumája, ezek a szellemi része az emberlétnek, psziché és a pneuma. Ami az anyagi részét illeti, annak a jelölésére két szava volt a görög nyelvnek, az egyik a szarx, a másik a szóma. Ezt magyarra valamelyest kicsit erőltetve persze, de így lehetne fordítani. Van hús teste, ez a szarx, tehát a testnek a tapintható mivoltában szarx, de ugyaneznek a testek van alakja, ez a szóma, alaptest. Az egyik Biblia fordító Szia Lajos annak idején így próbál különbséget tenni, hogy hústest és alaptest. Na most, amikor azt mondom, hogy hiszem testünk föltámadását, akkor semmiképpen nem a szarxnak, a hústestnek a föltámadásáról van szó, hanem igazából ez a hústest belerendeződik egy alakzatba. Megvágom a kezemet, begyógyul, visszakapja az eredeti alakzatát, a test törekszik arra, hogy az alakzatát tartsa, és ez az az alaktest, aminek a föltámadásába hiszünk. És mondom, hogyha a teológusoknak a sok töprengését egyszerűsítjük, akkor azt mondják, hogy igazából egyenlőségjelet kellene tennünk e között, hogy szóma és személyiség. Tehát amikor az atyák megfogalmazták az apostoli hitvallást, akkor nem volt még ez a szavuk, hogy személyiség. Hiszem személyiségem halhatatlanságát, tovább élését, Isten világában való folytatását, a személyiségemnek. Most megint hozom a Schrödinger féle definíciót. Hullámköteg, mondottam azt, egy kavicsot fölveszek. Én hideg, kemény valóságnak érzem Schrödinger a fizikus szemével nézve azt mondja, hogy ez egy hullámköteg. És az ember is egy hullámköteg, és ha már kötekedni akarunk, akkor azt jelenti, hogy a köteg rész bennem a test. A hullám az a szűnés, a pneuma. Egy rezgő valóság vagyok én is. Na most a rezgő valóság, mint hogy a rezgő kristály élteti a televíziót és élteti a kvarc órátokat. A rezgő kristály hullámköteg, a jelenlegi köteg, ami hullámzik, az a szarc, az a hústest. Amikor föltámadunk, akkor megmarad a személyiségünknek ez a hullámzás, ez az egyedi hullámrendszere, de a köteg az nem hústest lesz, hanem szellemi valóság, Pálapostól szerint elvettetik, pszichikus test, föltámad, pneumatikus test, mondja az első Korintusi levél 15. részében. Tehát ezt kellene elmélkedéseink során egyszer egzisztenciálisan átélni, hogy valóban én egy hullám köteg vagyok. A köteg jelenleg a test, ami látszólag azonos, holott ez állandó anyagcserében van, állandó anyagcsere valóságában él a testem, de mindegy, a testem a köteg, és a hullám az, ahogy gondolkozom, szeretek, imádkozom, vagy gyűlölködöm, vagy káromkodom, az a hullám rendszerem, hullám köteg. A halálban egy nagy anyagcsere történik, mint ahogy naponként anyagcserében élünk, élettelen anyagot beveszünk, eszünk, iszunk, az magunká lesz, és élettelen anyagok távoznak belőlünk, egy állandó anyagcserébe vagyunk. A halál egy eszkatológikus jelentőségű anyagcserét vezet be, amikor az egész anyag kicserélődik. Hullám köteg. Az én életednek a tartalma, szellemi valósága hullámzás, köteg állóga jelenleg a test. A föltámadásban e test helyett szellemi valóságot kapok, és a személyiségem megmarad. Ez körülbelül a lényege Pál apostol vallomására. Hiszek személyiségem örök életében. Ez leegyszerűsítve az apostoli hitvallás, és igazában ezt lehet átélni. Lehet átélni, hogy olyan isteni érintéseket kaptam, olyan valakit szült bennem Isten, aki halhatatlan, akinek örök élete van. A hordozó közege változik, mint ahogy ma is már naponta változik, és egyszer egy nagy változáson a hústest helyett szellemi testet kapok, de folytatódik az életem. Amikor elmélkedtem, azon gondolkoztam, hogy mondjak-e ilyen teológus mondatokat. Nem jobb lenne az, hogyha egyszerűen lapozgatnánk a Bibliát, és olvasnánk, mondanánk a nagy igéket, amelyek erre a csodálatos témára vonatkoznak. És hát valóban most a végén hadd olvassak, mondjak néhány nagy igét, amelyek számomra eldöntik a vitát, azt az alapvető vitát, hogy utca vagy zsákutca a halál. Zsákutca, ahol befejeződik, nincs tovább, esünk alá, zuhanunk a semmibe, vagy utca, amelyiknek egy kilométer köve a halál. Hát én vallom ezt, és ezekre a nagy igékre, és ezeknek a belső tényére, amit Isten nyújtott a szívembe, arra támaszkodva mondom ezeket a nagy igéket. Számomra szinte középpontú az, amit Pál mondta, hogy kívánkozom elköltözni és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jó. Nekem ez a három szó, ez mindent elmond. Jó lehet, semmit nem mond, csak formálisan mondja. Sokkal inkább jó, kívánkozom elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jó. Vagy az első korintusi, illetve a második korintusi levélre gondolok, annak a
negyedik, ötödik fejezetében van egy rész, amit hallgassunk meg, mert többet ér az minden prédikációnál, hogy Pál apostol beszél. Azt mondja, nem csüggedünk. Beszél előtte gyomorúságokról, üldöztetésekről, de a végeredmény az, hogy nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi kis szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, ezt a hústestet, a sivatagi zarándokolásban használt sátorhoz hasonlítja. Ha ez a mi földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyei hajlékunkat. Ime még ott játszik az apostol gondolatában, hogy talán nem kell meghalni. Erre a romlandó testre ráöltözöm a mennyei hajlékot. Vágyakozunk felölteni a mennyei hajlékot, hogyha le is kell vetkőznünk, ne bizonyuljunk mezíteleneknek. A halál után talán egy bizonyos mezítelenség állapotában vagyunk. Ezt az öltözéket már levetkőzzük, amaz újat még nem öltözzük fel, és lesz egy közbülső állapot, amire azt mondja Pál, hogy mezíteleneknek találhatunk. Létezünk valóban hullám. Voltunkban létezünk, de mezítereneknek találtatunk. Mert mi, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk. Mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, nem kívánjuk mi a halált, nem szeretnénk ebből kivetkőzni, hanem szeretnénk felölteni rá amaz, hogy a halandót elnyelje az élet. Ott vibrál Pál gondolatában az, hogy halál nélkül is van megoldás. Az élet olyan intenzíven ölel át, hogy elnyeri bennem a halandót. Az Isten pedig, aki minket erre fölkészített, zálogul adta nekünk a lelkét. A Szentlélek élményeket Pál úgy tekint, hogy ízelítők. Amikor Szentlélek élményen van, az ízelítő abból az elkövetkező új világból. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk most még, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért törekszünk arra, hogy akár hazaköltözünk, akár távol lakunk, kedvesek legyünk neki. Vagy olvasom a Jelenések könyvéből két igét olvasok, az egyik a 14. fejezetben. Hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedetei követik őket. Sokszor fölragyogott egy-egy temetési szolgálatnál, amikor igazán közülünk valót, hogy úgy mondjam, a soraink közül valakit kellett most nemrégiben is kikísérni a temetőben. Olyan hatalmasan zengett bennem ez az, hogy boldogok a halottak. Mi, akik itt maradunk, boldogtalanok vagyunk, mert drága testvét veszítünk el, édesanyát, nagyanyát veszít el valakit. Mi boldogtalanok vagyunk, de itt van a mennyei üzenet, hogy boldogok a halottak. Vagy a nagy záró himnusz, a nagy látomást hadolvassam el végezetül. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.
és a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennytől, Istentől, fölkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van fölékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a királyi szék felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ővelük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A királyi széken ülő ezt mondta, imé újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. Utoljára egy szót Rabindranath Tagore-ről. Fönn maradt egy ilyen kis följegyzés őróla. Ez legyen most a befejező szó. Ezt írja egy helyen, ha majd elindulok utolsó utamra, kívánjatok nekem jó utazást, az ég fénylik, az út nagyszerű. Ha majd elindulok utolsó utamra, kívánjatok jó utazást, az ég fénylik, az út nagyszerű. Kívánkozunk.